a jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje negyedik évadának második adása, Rab Árpival és mai vendégünkkel, Szejfó Omárral, aki közel-kelet szakértő, migrációkutató, de ezt majd sokkal egyszerűbb, ha te elmondod.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Igen, a helyzet az, hogy a meghívásban az szerepelt, hogy a közel-keletről fogunk beszélni és jóslásokba bocsátkozni, viszont a közel-kelet az tipikusan az a terület, ahol nagyon-nagyon érvényesül a Dunning-Kruger hatás. Tehát az ember minél kevesebb információval rendelkezik, annál határozottabb a véleménye az ott zajló eseményekről.
Szerintem más területeken is így van.
Például a virológiában.
Igen. Szinte mindenben.
Igen, viszont az ember minél jobban belássa magát, annál inkább azt látja, hogy rengeteg a vakfolt. Különösen azért, mert a közel-kelet nehezen megérthető a hagyományos európai politikai, társadalmi, politológiai terminológián keresztül, hiszen ezeknek az adaptált fogalmaknak, mint az állam, a párt, a kormányzás, teljesen más kulturális tartalma van. Éppen ezért egy csomó nyugati modell megbukik ezen az egészen, nem beszélve arról, hogy ez az informalitásnak a hazája, ahol igazából nem intézményesülten történik számú rengeteg folyamat, hanem informális networkökön keresztül, különböző vallási, családi, egyéb társadalmi networkökön keresztül, amire nem igazán lát az ember. Ha valaki még oda megy utazóként is, akkor is gyakorlatilag falakba ütközik, mert éppen azért, mivel nagyon heterogének ezek a társadalmak, mindenki annyi információt ad ki a másiknak, amennyiről feltételezheti, hogy a másiknak a társadalmi csoportja szempontjából még nem kockázatos dolog. Tehát, hogy nagy örömmel fejtegettem, meg állok a beszélgetés elé, csak az a helyzet, hogy egy arab tavasz se tudtunk megjósolni fél évvel előtte, vagy egy hónappal előtte, innentől kezdve 100 éves távlat.
Szerintem nem is a jóslás, hanem a megértés. Olyan értem be, hogy amit mondasz, hogy eleve vannak most aktuális események, háború, bármi, de amúgy is a híradásokban számomra én nagyon szerettem az arab világot, úgymond egybe, és sokat olvastam. Az egyik kedvenc könyvem volt a Keresztes háborúk arab szemmel című kötet, ami ilyen izgalmas volt számomra, hogy volt egy töri, amit tudtam, és akkor kb. Visszafelé néztem, hogy akkor ezért, de hogy amit mondasz, abból azt értem meg, hogy amikor azt mondom valakire, hogy ő párttag, vagy rendőr, vagy van egy államhatár, akkor az én fejemben futókód más, mint az embereknek a fejében futókód, ugye?
Jellemzően igen, csak a nemzetközi diskurzust az a leginkább angol száz terminológia dominálja, és ezen keresztül szeretnénk megérteni az olyan egyébként összetett és kulturálisan is terhelt és adaptált fogalmakat, mint a demokrácia például, ami feltételezzük azt, hogy nincs, azt mondjuk, hogy sokszor nincs demokrácia az arab társadalmakban, de hogyha megnézzük a döntéshozatali mechanizmust, a társadalmi szerződéseket, illetve a kollektív döntéshozatalnak a módjait, akkor valamiféle van, csak az nem olyan, mint amiről mi gondoljuk ezt Európában.
És hát erre majd érdekes is lesz kitérni egyébként, hogy az hogy alakult ki, és hogy tulajdonképpen ez jól is van így, vagy ez az amerikai típusú demokrácia exportnak tényleg lenne létjogosultsága, de mielőtt azért ezekből belemegyünk, egy picit magadról mesélj, ugye? Nyilván már a neved is elárulja, hogy legalábbis apai ágon azért neked oda van valamilyen kötődésed, gondolom.
Igen, ennek ellenére Debrecenben nőttem fel, édesapám szíriai, és rengeteget utaztunk Szíriába, innen is van az érdeklődés a térség irányába, de mivel rengeteget utaztunk, ez azt feltételezte mindig, édesapám mindig felkészített utazás előtt, hogy kell viselkedni, hogy ne hozzak rá szégyent, a családra szégyent, úgy képzeljük el a közel-keletet, vagy az akkori Szíriát, mint a régi vidéki Magyarországot, ahol fontos egy családnak a presztízse, és ahhoz különböző, a tagoknak különböző szerepköröknek kell eleget tenni, tehát felkészültem ezekre a szerepkörökre. Már akkor gyerekfejjel megpróbáltam megérteni, hogy működik ez az egész, majd aztán olvastam róla egyetemet, ilyen témában végeztem el a doktorimat is, egy eltarab szakot, egy politológiát, meg Utrechtben egy doktorit.
Milyen Szíria amúgy? De tényleg most egy utazva, vagy a táj, vagy...
Hát most teljesen más, mint akkor volt.
Akkor a gyerekkori, tehát amire emlékszel?
Ez Észak-Szíria volt, ami ma gyakorlatilag már az ex-Al-Qaida által uralt terület, tehát az aztán főleg teljesen átalakult, meg tele van belső menekültekkel, tehát azóta ez már egy teljesen más világ, ez egy, mondhatjuk, hogy békebeli, tradicionális társadalom volt, ahol az ember identitását elsősorban a családhoz való kötődés adja, ahogy a vallás az egy társadalom szervező erő, a vallásosság az itatja a társadalmat, és itt nem csak a muszlimokra gondolok, hanem a keresztényekre is a közel-keleten, akik nagyon hasonló nyomon élik meg a vallásosságukat, mint a muszlimok. Tehát egy tradicionális vidék volt, ahol valójában igen, tehát az ember nem egyénként létezik, hanem egy közösség tagjaként, és úgy kell eleget tenni a szerepköröknek, és úgy tekint rá mindenki, mint egy közösség tagja.
Hát gondolom itt azért az európai individualizmushoz képest van egy ilyen, tehát ki a fontosabb, az egyén vagy a közösség.
Hát abszolút, igen, igen. Tehát ott mindig a közösség az első.
Csak hogy ez már is egy jó eltérés a fogalmakban. Érted, hogy mire, tehát hogyha nagyon, itt ugye az európai fogalomrendszerben, amúgy is az elmúlt 100 év trendje, ez nagyon ez az individualizmus, ha megjelenik a vallásban is. Tehát azért az, hogy én egyénileg ilyen sokan tudnak Istennel találkozni, és olyan élményeket átélni, egy jóval visszafogott korban elképzelhetetlen volt csak a nagyon kiemelt embereknek, vagy az, hogy én lakok egy közösségben, és az a közösségnek igazából az a funkciója valahogy az én jólétemet szolgálja, vagy az, hogy én is azért vagyok, hogy az ő jólétüket szolgáljam, ez nagyon meghatározza a viszony.
Igen, hát hova tovább, arab nyelven nincs is megfelelő szó az individualizmus szóra. Tehát ami a munfered szól, az, ami így hangzik arabul, ami ennek a legközelebbi megfelelője, de ez már egyfajta antiszociális viselkedést feltételez, mert valaki különálló módon csinál valamit, éli az életét, fogalmazza meg önmagát.
Tehát ilyen negatív tartalmú, hogy picit. Már kezd ad lenni.
Legalábbis különc, nem feltétlenül negatív, de mindenképpen valami fura dolog.
Legyél óvatos vele.
Hát igen, igen, tehát ott a bizalmat nem feltétlenül az egyén kapja, hanem mondjuk a családja, meg úgy az a közeg, amihez ő kötődik.
Árpi az előbb ugye kérdezte, hogy milyen Szíria, és hogy közben hajlamosak vagyunk ezt az egész arab világra rávetíteni, holott pont adás előtt beszélgettünk arról, hogy az a Marokkónál kezdődő, és mondjuk a nem tudom iráni határig tartó világ, azért ez, hát ez Európa méret, vagy kétszer akkora, vagy nem tudom. Mennyire lehet ezt egységesen kezelni? Rögtön mondjuk a nyelv, tehát, hogy Marokkóban, Algériában csak egy nagyon pici dialektussal tér el mondjuk egy szíriaihoz képest a nyelv, vagy tök más?
Hát van az irodalmi nyelv, amit mindenki beszél, vagy ha nem is beszél, ért legalábbis mindenki, mivel ez sok esetben az oktatásnak a nyelve, a vallási diskurzusnak a nyelve, sok országban a híradót ilyen nyelven mondták, de igazából nem mindenhol, ennek is már politikai okai van, hogy éppen, hogy azon kívül pedig vannak nagy nyelvjárások, nyugatról keletfele haladra van a magrebi család, ami mondjuk Marokkó, Algéria, Tunézia, picit Líbia, Egyiptom az egy különálló kategória, az egyiptomiakat egyébként érti mindenki, mivel ők az arabvilág Hollywoodja, tehát rengeteg, már a 20. század eleje óta teleszórják az arabvilágot filmekkel, szappanoperákkal, tehát őket értik.
De milyen érdekes dolgok vannak, nem? Hogy ez tulajdonképpen igen, milyen hatással van a kultúrára.
Igen, tehát őket érti mindenki, aztán vannak levantei, tehát az ilyen kelet-arab, ez Szíria, Palesztin területek, Jordániának egy része, Libanon, van az iraki, az félúton van a következő kategória, az öböl menti és a keleti arab között, attól függ, hogy melyik részét veszük, és hát az öböl menti, ami megint csak egy sajátos dialektus. Általában értik egymást, többé-kevésbé, de nem tudnak beszélni az egymás nyelvén.
Tehát akkor ez még csak nem is olyan, mert én ezt úgy képzeltem volna el, mint mondjuk a dél- vagy latin-amerikai spanyol dialektusokat, ahol azt mondod, hogy hát egy, nem tudom, Spanyolországban spanyolul megtanult ember, mint egy picit én mondjuk Kubában csak kapkodtam a fejem, mert a dialektus, de a nyelvtan meg a szókincs azért az nagyjából ugyanaz, csak a dialektus más meg a kiejtés, de hogy akkor ezek szerint itt konkrétan akár nyelvtani szabálykülönbségek is vannak?
Részleges különbségek tudnak lenni, tehát a marokkói azért az egy nagyon távol áll azért a keleti arabtól.
Értem. És társadalmilag, tehát hogy azok az értékek meg dolgok, amiket meséltél például a saját szíriai kalandjaidból, ez viszont azért nagyjából egységesen jellemző, vagy itt is egészen más dolgok?
Megint
vannak.
Csak nagyon vegyes. Tehát ne felejtsük el persze, hogy a gyarmati birodalmak felbomlása óta, illetve protektorátusok önállósodása óta van egy erős nemzetépítés. Ez hol sikeresebb, hol kevésbé sikeres. Látjuk például Szíria, Irak, Libanon esetén, hogy többnyire nem annyira, de például az öböl országokban, ahol nem zajlik a harc a forrásokért, és ahol rengeteg forrást öntenek bele a nemzetépítésbe, ott ez egy működő kategória, illetve Egyiptomban gyakorlatilag, ahol van is egy történelmi folytonosság, egy területhez kötött történelmi folytonosság, sajátos dialektus, ott ez egy működőképes fogalom, de összességében persze a vallás az összeköti őket, de annyira köti őket, mint amennyire egykor a kereszténység Európát. Tehát mi iszlámról beszélünk, mint olyanról, de az iszlám az gyakorlatilag olyan, mint a judaizmus. Tehát persze vannak nagy vagy vannak nagy iskolák, amik megtalálhatók valamennyien, négy nagy iskola, ez ott van mind az arab világon belül, de a szunnita iszlám, ami a többségét adja az arab világnak, hozzávetőleg 90%-át, valamivel kevesebbet, az decentralizált, és gyakorlatilag ez úgy néz ki, mint a judaizmusban, hogy vannak bölcs rabbik, akiknek helyi szinten van tekintélyük, most már az internetnek köszönhetően lehet, hogy online is van tekintélyük, de alapvetően a vallás az mindig egy lokális dinamika szerint van értelmezve, tehát a forrásszövegeket a különböző vallástudók úgy értelmezik, hogy az releváns legyen pár társadalmilag, politikailag, meg minden egyéb módon.
Pillanatra még ragadjunk már itt le most, hogy mondod az iszlámnak a nagy irányzatét, ugye hát szunnita a legnagyobb, síta a másik, de egyrészt melyik a harmadik és a negyedik, illetve mi a különbség, mert hogy ezt se olyan nagyon tudjuk tulajdonképpen.
Hát a síta szunnita között általában azt szokták mondani, mert ez a legkönnyebben megfogható dolog, hogy miután meghalt Mohamed, akit prófétának tartanak a muszlimok, akkor harc indult az öröksége körül, hogy kilépjen a nyomába. Valaki azt mondta, hogy a vérség számít, valaki azt, hogy a közösség legalkalmasabb személye lépjen a nyomába. És akkor persze utána háborúk törtek ki, és akkor síta, szunnita különállás. A síták voltak azok, akik a vérséget pártolták, a szunniták, akik a rátermettséget. Uh-huh. Viszont, hogyha megnézzük a 12 imámos síta iszlámot a mai formájában, ami Iránban, ami nem arab ország, de ahol ez domináns, Irakban, Libanonban, tehát gyakorlatilag az öböl országokban, Kuvaiton belül, vagy Szaúd-Arábiában, ahol vannak síta kisebbségek, a 12 imámos síta iszlám, az, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, azt mondhatom, hogy az elperzsásodott iszlám. Tehát az a, képzeljük el úgy, hát amikor az iszlám hódítás megérkezett perzsa területekre, ott már egy nagyon régi ősi kultúra volt. Igen. Tehát gyakorlatilag képzeljük el ezt úgy, hogy van egy sátor, annak vannak ilyen oszlopai, amin ott rajta van a vászon, leszették a régi vásznat, ráhúzták az új vásznat. Tehát a síta iszlám az hierarchikus, pont úgy, mint a hagyományos perzsa kultúra, a papoknak van kultusza, míg a szunnita iszlám az a hagyományos arábiai metódust követve nagyon lokális. Tehát olyan, mintha egyik kicsit a katolicizmusra, uh-huh. a másik a protestantizmusra emlékeztet.
Igen, igen, mondjuk a katolicizmus is ugye ráépül sok minden másra előtte, akár a szenteknél, akár a közelgő karácsony, uh-huh. a kafény ünnepe, és így tovább. Meg ez az örökösödési háború is hívjuk így, az, hogy most az örökös számít, vagy a képesség, ez is azért minden kultúrában visszajön. Tehát ugyanúgy a, nem tudom, a kereszténységből, hogy a királynak a fia, vagy a legéletre valóbb gróf, tehát hogy mi számít.
Igen, mm-hmm. igen, hát kezdetekben ez valószínűleg egy egyszerű örökösödési harc volt, de aztán az arab kultúrkörben, ahol a törzseknek nem öröklődött a sejk, tehát a törzsi vezetői pozíció nem öröklődött, hanem a legalkalmasabbra szállt, ott nyilván ez maradt fontos, míg a sítáknál, ahol az örökösödés volt fontos, ott a másik. Tehát az lett kiemelve úgymond így ideológiailag, az más kérdés, hogy a szunnita birodalma is aztán, ahogy a központ áttevődött Medinából, előbb Damaszkuszba, majd Bagdadba, a bizánci mintára, dinasztiákat hoztak létre, igen. uralkodó dinasztiákat, és az ott már nyilván a vérség számít.
És most is így van. Tehát, és ugye van még egy nagy törésvonal azért, mert itt sok országról beszélünk, sokféle gazdasági lehetősége és ennek megélésével, tehát magyarul van egy nagy anyagi különbség is egyes országok között. Abszolút. Azért, és ez is meghatároz. Ezzel mentén is nagyon töredezett.
Abszolút, és hát a szolidaritás az nagyon-nagyon minimális. Tehát ezt látjuk a különböző konfliktusoknál, hogy addig szolidáris egy adott arab közösség a másikkal, vagy mondjuk a politika szintjén legalábbis, amíg megéri neki szolidárisnak lenni. Mm. Amikor már túl sok kockázattal jár, akkor inkább úgy tesz, mint hogyha nem látná a problémát.
Hát ezt talán napi szinten most látjuk, ugye Egyiptom és a gázai palesztin kisebbségnél, hogy amennyire olvastam, ugye lezárták az egyiptomiak a határt, mert nagyon félnek tőle, hogy az hát egyébként igen. fanatikusan vallásosabb palesztinok, hogyha bekerülnek Egyiptomba, ahol meg nagyon erősen tartják a kontrollt, ugye a hadsereg, hogy szekuláris maradjon az ország, amennyire lehet, ezért mégsem vállalnak olyan szolidaritást, hogy beengednék a palesztinokat, még menekültként is alig.
Hát igen, hát palesztin menekült azért sok fele van, tehát Libanonban, Szíriában, Jordániában, de való tény és igaz, hogy Egyiptom számára a Hamas, amely az Egyiptomban most már betiltott és kísérő politikai társadalmi rendre veszélyt jelentő muszlim testvéreknek a palesztin ága gából alakult ki annak idején, eleve fenntartásokkal kezelik, hát nem véletlen, hogy Egyiptom is blokádot tartott fenn a gázai övezettel szemben, nem csak Izrael.
Igen, igen, mert hát hogy ott van egy közös határ. Mert hogy ez is különben, hogy tényleg az átlag embernek, hogy én is amennyit erről tudok, az kb. Az, hogy amikor egy-egy olyan sorozatot látok, mint mondjuk a Faudát a Netflixen, és akkor elkezdem a Google Maps-en nézegetni, hogy várjad, ez hol is van pontosan, meg mivel határos, és hogy pont ezekre a további muszlim területekre is egy pici szót ejtsünk még, mielőtt visszakanyarodunk az arab világhoz, mert hogy ugye rögtön felmerült Irán, ami ugye Perzsia, perzsa emberekkel, fárszi nyelvvel, tehát hogy az már egy teljesen más dolog, ugye ott van Törökország, meg mellette még néhány muzulmán ország Közép-Ázsiában, amik meg a türk népek, amik szintén muzulmánok, de mi van tovább? Indiában is van ugye egy nagy muszlim közösség, Pakisztán is az.
Igen, és akkor eljuthatunk egészen Indonéziáig, a legnépesebb muszlim országig, vagy Fekete-Afrikáig.
Na, mert ezt például én már nem is tudom.
Igen, ezt akartam mondani, hogy hát ott...
Igen, vagy Fekete-Afrikában, ahol szintén jelentős muszlim közösségek vannak.
És ez a vallási közösség, mert hogy ugye a másik dolog, ahogy halad előre a történelem, ugye ezek a törésvonalak, ezek egyre nagyobb egységek között jelennek meg, nem? Tehát, hogy mondjuk a középkori Európában még a keresztény vallásnak a különböző ágai voltak képesek úgy harcolni egymással, hogy tényleg véres harcokat vívtak, mára ez ugye talán egy picit egy ilyen keresztény-muszlim szemben áll, vagy hát igen, mert hogy mennyire vallásos mondjuk a keresztény, az egy dolog, de hogy kultúrkörben ez a szembeállássá vált, amiben persze azért ott van a Kína meg a Távol-Kelet, de hogy ezt tekinthetjük egyébként ilyen szempontból egy egységes környezetnek, a muszlim környezetet, vagy ez is annyira töredezett, hogy...
Hát amikor Mohamed megálmodta az ummát, ami egyébként a hagyományos, tehát Mohamedet úgy kell elképzelni, és az iszlámnak az alapjait, ezek Arábiában születtek. Tehát és az ottani kulturális hagyományok jelentős részét elvallásosította, vagy vallási formába öntötte. Tehát az umma, az gyakorlatilag úgy képzeljük el, mint egy hagyományos arábiai törzset, ami egy védés, egy dadszövetség, ami feltétlen védelmet biztosít a tagjainak, de akkor lojalitást is elvár, stb. Viszont az umma az egy utópia. Tehát ez, ahogy az iszlám elkezdett terjedni, természetesen az érdekellentétek azok azonnal felütötték a fejüket, az etnikai, de leginkább gazdasági érdekek, és hát Samuel Huntington valóban megállapította, hogy véresek az iszlám világ határai, csak azt nem fejtette ki, hogy a határainál csak a belső részei véresebbek. És nem is feltétlenül csak itt síta-szunita ellentétre gondolok, hanem gondoljunk arra, hogy a Fatah és a Hamas is lőtte egymást, pedig mindegyik kívülről nézve ugyanolyan palesztin, ugyanolyan vallási irányzatba tartozik alapvetően a gázai lakosság, mint a cisziordániai, de hát mégis az aktuális érdekellentétek. Tehát, hogy megnézzük a bármelyik polgárháborút, vagy a szíriai polgárháborút, akkor persze a nemzetközi sajtó könnyebben megfogta ezt az egészet vallási szempontból, hogy Irán áll az alaviták mögött, de hát ha megnézzük, a helyi szunnita lakosságnak jelentős része is a rezsim mellett állt, a másik szunnita lakosság nem, és többségben azért szunniták ölték egymást, már csak a számarányok miatt is az országban. Tehát ezekkel mindig érdemes óvatosan bánni. Nem beszélve arról, hogy tehát jelentős keresztény közösségek is vannak ezeken a vidékeken, akiknek a politikai helyzete megint csak nagyon változik. Tehát gondoljunk arra, hogy az 1800, nem menjünk bele nagyon a történelembe.
De majd szeretnék egyébként.
Tehát ilyen 1800-as évek derekán, amikor Damaszkuszban úgynevezett keresztényüldözések voltak, akkor annak az volt az oka, hogy Libanonból, a hegységről megérkeztek a maronita keresztények, akik gazdaságilag riválisai lettek a helyi drúz és szunnita kereskedőknek, majd aztán ilyen okokból nekik mentek, mármint a drúzok és a szunniták, miközben egyébként az ortodox keresztényekkel továbbra is nagyon jól elbizniszeltek, mert velük már megvoltak a régi társadalmi networkeik az kívülről érkezőkkel szemben. Szóval ezek ilyen borzasztó összetett dinamikák.
Igen, hát ebben a gazdaság, meg igen, tényleg azok, és fejtegessük is már csak. Azon gondolkodtam, hogyha valaki szeretné jobban megismerni, vagy mit nézzek, milyen változókat nézzek. Tehát mondjuk, ha most a beszélgetés után kedvet kapok, hogy megismerjem jobban Szíriát, akkor szerinted mit nézzek, a vallás, vagy nézem az épületeket, vagy építkezési jegyeket, vagy szerinted mitől ismerem meg jobban így kívülről egy adott országban az embereket. Most olyan példaként mondom, hogy ha most Európában belül vagyok, azért látom azt, hogy nem tudom, ez most gótikus építészet, tudom, hogy ez most református vagy katolikus, tudom, hogy különbségek vannak köztük, érzekem, hogy szerinted mit érdemes figyelni, amitől jobban megismerjük az ott lakókat?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, leginkább azért, mert az ott lakók se ismerik igazán egymást. Tehát ugye, hogyha Szíriában bemutatkozom valakinek, akkor az Omár név alapján azt feltételezi, hogy én szunnita muszlim vagyok. Hogyha akkor következő kérdés, hogy oké, melyik városból, akkor az alapján belül valahova. Tehát, és innentől kezdve jönnek a falak, amikkel, tehát nem tudsz átlépni rajta, még helyiként sem. Tehát,
és ezek ma is igazak? Azért abszolút, ugye jóval mobilabb a világ, mint...
Nem, abszolút, abszolút igazak. Tehát pláne egy ilyen ex-polgárháborús országban, ahol azért ezek fontos dolgok, nyilván depolitizálódott egy kicsit a társadalom, az elszenvedett traumák miatt, meg már elegük volt a konfliktusból, ezek abszolút létező dolgok. Tehát, hogy tudod megismerni, az a helyzet, hogyha ott utazol, akkor mindig egy európai vendég maradsz, aki számára, aki vendég, és akinél úgy érzik a helyiek, hogy el kell nekik mondani, hogy mi zajlik ott az ő nézőpontjuk szerint. Tehát tudom, ez egy nagyon orientalista hozzáállás, de az európai közel-kelet, meg az amerikai közel-kelet kutatók közt rengeteg zseniális ember van, aki évtizedeket szánt egy-egy munkárnak a megírására, és nagyon sok erős könyv van. Tehát az a helyzet, hogy mit kell olvasni a közel-keletről, fogalmam sincs, de hogyha azt kérdez, hogy mit kell olvasni Szíriáról, akkor már is van pár jó cím, amihez érdemes nyúlni.
Igen, nem is úgy, hogy elolvasni. Jó, ez is, hogy kik voltak a kutatók, mert mint a Kitterbenger Kálmán, ő ugye vadászként mászkált ott, de milyen jókat írt Afrikáról. Sok magyar is írt jó könyveket, akár volt az a repülőpilóta, aki az egyiptomi kötődéssel
szóra fel. Igen,
Gróf, aki nem is Port Gróf, de hogy tényleg van egy sok ilyen érdekes könyv, amit el lehet olvasni.
Meg a nagy magyar orientalisták, ne felejtsük el, tehát Ván Bérit, Goldziher Ignácot, akik azért maradandót alkottak.
Igen, és amióta elkezdtünk beszélgetni, gondolkodok, hogy mi volt az a nagy könyv a gyerekkoromnak a polcán, ami az arab virágról szólt, és tudom, hogy ilyen
alapon... Germánosztól az Allahakbar, az rengeteg kiadás meg.
Okay. De jó könyv volt.
Igen, főleg egy úti könyv.
Jó, de nem is úgy értek, hogy könyvek is, de hogy most azt mondom, hogy értelmezni akarok egy cikket, vagy valamit, tehát hogy megértettem azt, amit mondasz, hogy kicsit mások a fogalmak, és akkor olvasok egy hírt, hogy nem tudom, Szíriában űrhajót bocsát az égre az egyik város, hogy akkor azt hogy értelmezem, hogy ezért igazából erre voltam kíváncsi, hogy minek milyen jelekre figyeljek, vagy ilyesmi.
Hát én abban sem vagyok biztos, hogy mondjuk én személy szerint értem az osztrák politikát, pedig az közelebb van. Tehát azt mondanám, hogy laikusként, hát... hogy azért nagy befektetés, megérteni igazából, hogy mi zajlik ott. Uh-huh. Tehát az már elvesz szuper, hogy így törekeszel rá. Valószínűleg szakmai ártalom.
Ugye megérteni a maga teljességében soha nem lehet semmit. Azért ezt nagyjából szerintem el lehet mondani a pláne kutatóknak. De Omár, egyébként te mennyire gyakran jársz oda és hova?
Hát ahova tehetem. Tehát amíg lehetett, addig jártam Szíriába elég rendszeresen, azóta ahova a munka visz adott esetben, tehát bárhova.
Ami mit jelent? Tehát, hogy mondjuk egy adott esetben hol volt a legutoljára, és hova mész legközelebb, és mi a munka, ami ehhez kapcsolódik?
Hát nem voltam még soha Líbiában, nem voltam soha Algériában, Ománban és Jemenben. Tehát a többiben igen.
Uh-huh. És mondjuk mi az adott munka, amit éppen, tehát ez mondjuk egy szociológiai kutatás, amit ott neked el kell végezned? Hát, vagy...
Ha hardcore tudományról beszélünk, amit csinálok, az, ami például most egy aktuális munkám, az Tunézia volt, vagy hát most lesz publikálva, ha minden igaz, csak hát én rengeteg review-n kell átmesni ennek, ez ilyen szörnyű világ, a tudományos publikáció nemzetközileg. Ez arról szól, hogy az állam és a populáris kultúra, meg a médiaipar milyen módokon próbálja meggyőzni az ottani fiatalokat arról, hogy ne szálljanak hajóra, és ne menjenek Európa fele, ebbe hogy folyik bele az európai tőke a produkciókon keresztül, és hogy ez így hogy néz ki, milyen narratívákat mutatnak, amelyek különböznek nyilván az európai narratíváktól, tehát most ez az aktuális. Aha,
na hát ez egyébként annyira roppant érdekes téma, hogy nyilván hát is fogunk erre nem sokára térni, de hogy még egy picit próbáljunk érteni legalább a nagyon nagy általánosságok szintjét valamit, történészkedjünk már annyit, hogy azt átlagemberként tudom, hogy Egyiptom ősi kultúra, a Mezopotámia ősi kultúra, az ott volt, nem tudom, időszámításunk előtt 6-8 ezerben már létezett.
Hajdanem.
Nyilván a Közel-Kelet, ugye a Izrael-Palesztina szintén egy ilyen ősi kultúra, de hogy ott aztán nekem kimarad 1500 év, aztán egyszer csak jött Mohamed, nem tudom, 500
622.
Akár, vagy 6, igen, bocsánat. Aztán utána a protektorátusok lettek egyszer, amíg felbomlottak a 19. század végétől.
Előtt egy oszmán birodalom azért ott volt egy pár száz évig.
És ők jártak nálunk is, ugye? Igen. Meg volt egy jó kis morcuc.
Igen, még az ibériai félsziget. Na de ezt akkor mondjátok el ti rendesen.
Uram Isten, az a helyzet, hogy nem vagyok történész, tehát ne, ezt az összes részét...
Tényleg nem bizsgál, vagy
tehát
valami, csak egy...
modernkori, úgynevezett modernkori történelem azért az oszmánoknak a lábanyomát viseli, Egyiptomban ez picit máshogy nézett ki, tehát hogyha most a 19. századig, vagy 17. akarunk vissza, vagy 18.
Bocs, meddig ért el az oszmán? Jaj, birodalom egészen elment Algériáig, Marokkóig, tehát az Afrika...
Hát Észak-Afrikában az egy gyenge befolyás volt, délen lement Szaúd-Arábiának a Hidzsáz régiójába, ami a Szent térség, tehát ott van Mekka, Medina, illetve ott benyúlt Irak, Szíria területére. Tehát ami alapvetően meghatározó volt, az az oszmán befolyás Egyiptomban, a későbbiekben a mamlúkok, majd aztán különböző koloniális rezsimek, amelyek ellenhatásaként megindult a későbbiekben a nemzetépítés a 19. századik vége elméleti szinten, majd a 20. században politikai mozgalmak szintjén is.
Igen, ugye Marokko, Algéria, Francia kolónia volt, de például Egyiptom angol volt?
Hát ugye az Egyiptom angol.
Előtte még Napóleon is járt ott, tehát amit talán most Ridley Scottnak a filméből is
reméljük, még nem láttam, ne spoiler, ez izgulok, hogy túlélje.
Igen. Igen, tehát Egyiptom, igen, tehát Egyiptomban franciák, britek.
Igen, ugye Palesztina brit, ezt mondjuk tudjuk, aztán Irak, Irán az volt protektor, tehát hogy ott volt valaha Európa?
Irán nem volt olyan módon gyarmatosítva, mint a Közel-Kelet, tehát Irak az brit, illetve az öbölben ott is jellemzően azért a brit.
Szíria is például?
Az francia.
És hogy ugye ezek, ez is kérdés, hogy ezeket a nyelveket mondjuk mind a mai napig is valamennyire értik, vagy az már a múlté?
Észak-Afrikában, mondjuk Algériában, Tunéziában igen, de ott is egy állandó identitáspolitikai kérdés, hogy akkor ők inkább az irodalmi arabot részesítik előnyben a közszférában, vagy egyes mondjuk intellektuális szférában, vagy a franciát. Tehát ez egy sarkalatos kérdés. Tehát a Libanonban is, országon belül is egy identitásbeli kérdés, hogy a maronita keresztények inkább a franciásan beszélik az arabot, ezzel is az ő különállóságukat jelezve, a szunniták, síták, ők inkább az arab, tehát másik irányba mennének, tehát ennek ilyen szimbolikus jelentése is van.
Ezek nagyon különböztek, hogyha most az oszmán birodalmon túl is léptünk be, megért sok misét, de hogy utána, hát ugye volt sok német gyarmat is, de nagyon nem mindegy ennek az intenzitása, tehát az, amikor ez nagyon jelképes volt, tehát az, hogy gyakorlatilag egy-egy bányaterületen, vagy a fővárosban is, még az Egyiptomban a brit fennhatóságnak a mélysége, azért nagyon más volt, és nem csak a Suezi csatorna miatt, hanem sok minden miatt, és tényleg pont a Suezi csatorna volt az utolsó lökés, amit ő végig, de a brit birodalomból lassan kívánnak. Szerintem ezért ez, hogy mennyire hat az adott nyelv, azon is múlik, hogy mennyire ágyazódott be, mennyire volt a helyi értelmiségnek a nyelve, mennyire volt ez jelképes, ez a fennhatóság, ez az Algír-Marokkó-Francia kötődés jóval mélyebb, mint az, hogy volt belga gyarmak egyenlítő Kongo táján. Igen.
Tehát itt is, tehát nyilván egészen más gyarmati élmény volt Szíriában, meg mint Algériában, és egészen máshogy zajlott a függetlenedés is a kettőtől, egészen más örökséget hagyva maga után.
Mondod ugye, hogy a nemzetépítés az több-kevesebb sikerrel jár. Ennek vannak mintázatai? Nyugatról kelet felé haladva akár? Hogy hol van az a térség, ahol viszonylag erős a nemzeti identitás, és talán ezzel a migráció is összefügghet, és hol ahol ez kevésbé?
Hú, azt így nehéz meghatározni. Tehát, mint az előbb szó volt róla, tehát Egyiptom az, ahol ez egy nagy múlttal bíró identitás, az egyiptomiság. Mindenhol máshol azért alapvetően egy újra tárgyalt dologról van szó. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy hol egy nagyon élő dolog az identitás, azt mondanám, hogy az öböl országokban azért, mert nincsenek olyan érdekellentétek, ami kikezdenék a hétköznapokban a közös identitást, pénzt öntenek bele az egészbe, illetve még, ahol azt mondhatjuk, hogy sikeres, és akkor most ez egy aktuális téma és egy vitás téma az a palesztin identitás, ami nem egy természetes identitás. Tehát a palesztinok még a 30-as évekig nem palesztinok voltak, hanem arabok, azon belül muszlimok, keresztények, drúzok, illetve adott régiókhoz kötődött az identitásuk, vagy városokhoz, településekhez.
Bocsánat, megállítlak, a drúz, az mit jelent?
A drúz az egy gyakorlatilag ezoterikus szekta a Közel-Keleten, amely nem házasodik ki. Tehát vannak alapvetően drúzok Szíriában, Libanonban és Izraelben, mindenhol jellemző, hogy az aktuális államhatalomhoz lojálisak. De gyakorlatilag az ő életükben nincs meg úgy a vallásgyakorlás, mint a keresztényeknél, meg a muszlimoknál. Ők hisznek a reinkarnációban, abban, hogy a léleknek különböző szintjei vannak, ők egy elég magas szinten rekedtek, meg ezért sem szabad kiházasodniuk.
Ezt akartam kérdezni, azért nem házasodnak ki, hogy ezt a lélek tisztaságot megtartsák.
Igen, sokáig egyébként titkos volt a tanúk, tehát amikor tehát ők magukat, hát arabul az a szó, hogy ők hívják magukat, ez a muahed, ami azt jelenti, hogy a muszlimok és keresztények ezt a szót úgy értelmezik, hogy egy Isten hívő. Uh-huh. A drúzok is ezt mondják magukra, de ők máshogy értelmezik. Ők az univerzum egységében hisznek gyakorlatilag, csak hát a szóhasználat az fontos ebben egy ilyen környezetben.
Persze. Na vissza a palesztinokra.
Igen, tehát a palesztin nemzetépítés az egy sikeres nemzetépítésnek mondható minden bajával együtt, mert hiszen mondhatjuk, hogy volt valaki ellenében megszületnie, és tehát a palesztin most már egy élő nemzeti identitás, ami sokáig nem volt. Nem úgy, mint például az iraki, vagy ahol Saddam Hussein nagy erőkkel építette az iraki nemzetet, visszamenve a sumér mitológiáig, közös gyökeret keresve benne, hasonló módon Szíriában is a bászizmus, ami pánarab irányzat. Uh-huh. Erőlködött ezekkel, csak hát azt látjuk, hogy éppen a gazdasági riválisoknak a testközelben léte szétfeszítette a kereteket, a nemzetállami kereteket, és azon belül harcok folytak a palesztinoknál eleve. Hát van egy fizikai különválasztottsága a Gáza és Cisziordánia között, nem beszélve arról, hogy a palesztin identitás az azért leginkább diaszpórában fejlődött. Uh-huh. Ennek megfelelően egy nagyon, hogy mondjam, ilyen habos-babos, ilyen kicsit ilyen rózsaszín ködben lévő, a való élettől elszakadt, és a politikai realitásoktól elszakadt identitás a palesztin, de mégiscsak egy megélt identitás, és egy átélt identitás.
Milyen érdekes különben, nem, hogy ugyanezt mondjuk mi is végigcsináltuk a 1700-as évek, 1700-1800-as években itt Európában a valódi nemzeti karakter meg identitás kialakulása, tehát hogy erről sokszor szoktunk beszélgetni, hogy amikor ugye elmész, nem tudom, és azt látod, hogy Bukarest egyik főútját is Jánku de Hunedoara bulevárnak hívják, és valójában nem tudod, hogy most ő tulajdonképpen tök joggal tartják-e a románok is a saját hősüknek, mint ahogy mi magyarok, mert hogy az ő életében ez még egy sokkal kevésbé értelmezhető fogalom volt, hogy te magyar vagy román, és aztán nálunk is ugye ez egyszer csak lezajlott, ez az egész identitás, Kossuth-tal, Petőfivel, mindennel, mi már ezen túl vagyunk, de hogy ugye nekünk nagyon sokat segített ebben a nyelv európai országnak, hiszen mi tudtuk azt mondani, hogy aki magyarul beszél, az magyar, aki szlovákul, a szlovák.
Hát ez ingományos talaj azért, ugye ez örök mondat, hogy a nyelv, de azért az, hogy Petőfi most szlovák vagy magyar, az, hogy ugye van egy osztrák-magyar monarchia, vagy ahol egy jó ideig nem foglalkoznak annyira, hogy ki a tót, ki a román, ki a izé, hanem, és akkor általában a háború kihozzák. Ugye eleve a nacionalizmust azért az előbb emlegetett Napóleon hozza be, hogy kell neki egy nagy hadsereg, addig kisebb hadseregek mászkálnak, neki kell egy csomó ember, és nacionalizmust a szintre emeli, hogy mi franciák fogjuk meg francia hon kell megvédeni. Addig az a logika nincs meg, hogy van Franciaország, hanem van Bretagne, van Normandia, van whatever. De viszont nyilván nem a semmiből jött az ötlet, mert és akkor nálunk is ez elkezdődik, ez az építkezés, ami azért ez az örökséget most is hordja, hát miért az előbb volt a nyelvjárások szó Észak-Ausztriába, vagy nem tudom, a felső Ausztriák, meg a Bécs nem érti egymást, vagy...
Hát igen, az hagyján, de hát igen, mondjuk egy Plattdeutsch, meg egy svájci, tehát hogy igen, tehát hogy... Na de ez milyen jó példa, hogy akkor oké, azt mondjuk, hogy a...
Kikinek a hőse, az nehéz ügy.
Egy francia, meg egy német példán, ahol ugye egy szintén többé-kevésbé hasonló nyelvet beszélő, de azért mégsem ugyanolyan nyelvet beszélő, és sok régióból álló dologból egyszer csak létrehoztak egy nagy nemzetállamot, akkor van arra esély, hogy ez mondjuk évszázados távlatban az arab világgal is megtörténjen, és legyen egy nagy arab birodalom, vagy Arábia?
Hát igen, még a nyelvjárásokról annyit, hogy igen, ott az elején a nagy csoportoknál megálltam, de azon belül minden országon, minden alterületen nagyon különbözőek az arab nyelven, az arab nyelvjárások is.
De ezeket ugye lehetne egységesíteni, hiszen van egy irodalmi, és ahogy mondod, a média befolyása az olyan erős, hogy mondjuk 200 év alatt akár el is lehetne érni azt, hogy legyen egy nagy arab nyelv, amit mindenki
hát
beszél.
Hát voltak erre azért politikai kísérletek az 50-es, 60-as években Abdel Nasser elnökkel egyiptomi központtal, és hát mindig van jelentkező arra, hogy kivezetné az arab világot, de egyszerűen a strukturális különbségek miatt én nem nagyon látok erre esélyt. Tehát a szaudi társadalom, a társadalmi berendezkedődés, a törzsiség adott esetben az totálisan más, mint amit mondjuk Libanonban vagy Egyiptomban látunk. Én nem igazán látom azt, hogy ez miért kellene, illetve...
Ja, én nem azt mondom, hogy kell, csak...
Hogy miért lenne életképes. Életképes, akkor így fogalmazok, mert biztos jó lenne.
De visszatérve ugye Palesztin, most javíts ki, hogy tévedek, hogy a másik világháború után létrehozott viszonylag mesterségesen generált államhatárok jönnek létre, ugye, hogy létrejön Izrael, létrejön Palesztin, tehát külső tényezők meghúznak egy államot, tehát akik ott laknak, akkor ott éltek emberek, ugye? Mindig ez a két eset van, ugye itt a helyi viszonyokban Magyarországnál maradjunk, ugye a trianoni kavarások miatt volt az, hogy valaki egy faluba lakott, de három országban lakott az élete során, de hirtelen belecsöppen egy országban, azt mondják, hogy na, ez Palesztina. Tehát nem azt, hogy ez Palesztina. Ezt mondod, hogy akkor létrejött egy identitás egy mondjuk fél évszázad alatt, és úgy ugye ezt mesélted, vagy én értem félre, vagy rosszul tudom a háttérsztorit.
Igen. Tehát valóban, tehát azért a Közel-Kelet nem Afrika, tehát nem tervezőasztal mellett húzták meg a határokat, de nem olyan önkényesen, mint Afrikában, tehát nem kevés az egyenes határvonal látható a Közel-Keleten. Valóban voltak olyan entitások, akiket külön választott a határ, törzseket jellemzően, de azért a Sykes-Picot egyezmény, illetve vannak a folyamányai, azért valamelyest követték az oszmán adminisztratív határokat. Értem. Tehát nem teljesen téridegen azért ez a határ dolog. De mi volt a kérdés másik része?
Az, hogy arról beszéltél, hogy a palesztin identitás az egy önmagát kicsit a valóságról elrugaszkodva egy friss identitás, ami viszont létrejött. És azt próbáltam megtenni, hogy akkor a kiindulási pont volt az, hogy létrejön Palesztina, és akkor akik ott éltek, valamilyen mintázat mentén, akár valakivel szembe minősít, de elkezdtek építeni egy identitást. Akkor
igen,
jól értettem.
Igen, a palesztinok esetében ez így van, a többieknél meg hát azért a nemzeti identitás az azért egy folyamatos újratárgyalás alatt lévő dolog, és egyébként szintén jellemző, hogy a jemeni himnuszban van egy hasonló mondat, illetve a libanoni himnuszban van a refrén, ez a mindannyian a hazáért vagyunk, hát ha egy ország van a világ, a Közel-Keleten, ahol ez nem igaz, illetve egy vágynak a kijelentés az Libanon. Tehát a nemzet, tehát szimbólumaiban, országhatáraiban élnek, csak nem feltétlenül olyan szinten átél dolgok, tehát egy libanoni akkor lesz libanoni, hogyha Európába jön, vagy Ausztráliába. Libanonban nem ez van, nem ez pedig, kerül előtérbe.
Pedig hát Libanon, javíts ki a hülyeséget mondok, de egy relatíve kicsi ország, nem az arab világon belül, tehát azt gondolnád, hogy ott ez még működik is, mert nem az van, hogy több ezer kilométeres távolságok miatt tényleg teljesen divers az egész társadalom, és mégis az egy ennyire...
Hát de sűrű lakott ország, ami gyakorlatilag több különálló ország. Tehát Libanon demokráciának szokás nevezni, némileg tévesen azért, mert más jelentott ez a fogalom, de Libanon gyakorlatilag sok kicsi autokrácia egy gyenge állam alatt. Tehát ha megnézzük az ország déli részét uraló Hezbollahnak a struktúráját, az egy erősen hierarchikus valami, de hasonló módon a vezérnek a tisztelete a maronitáknál is ott van, a szunnitáknak most nincs igazából olyan módon vezére, de amíg volt mondjuk Hariri képében, az öreg Hariri képében, aki merénylet áldozata lett 2005-ben Beirutban, tehát azért ez sok kicsi, nem nevezném diktatúrának, de sok kicsi tekintélyű rendszer egy gyenge államot.
Csak azt mondod, és Libanonnak ugye elány terhelt a történelme is, tehát sok minden történt ott, hogy amikor arról beszélünk, és tényleg nem akarom az aktuál háborúra tekenni, sem aktuál politikára, tehát most a mintázat érdekel, hogy én olvasom a hírbe, hogy a Hezbollah valamit csinál Libanonból, akkor igazából eleve az én európai agyam ott téved egy kicsit, hogy nem az van, hogy ott van néhány fura csábó és stabil államban és a hatás szélén lövöget, hanem ők azt a ország résznek valami módon felügyelői, működtetői, stb. Oké, nem hivatalos államrész, de jóval több annál, hogy ott néhány katona mászkál fel alá.
Igen, és akkor itt jön a pártnak a kulturális tartalma is a libanoni kontextusban, mert máshol meg mást jelent más arab országokban egy párt tagjának lenni. Tehát a Libanonban alapvetően minden felekezetnek hagyományosan megvolt a külső patrónusa, tehát a drúzoknak britek, a maronitáknak a franciák, a szunnitáknak az oszmánok, a sítáknak nem volt senkije. Tehát a síták aztán...
Legénye.
Igen, ami azért problémát jelentett az helyi érdekképviselet és erőviszonyok szempontjából, egészen az iráni-iszlám forradalomig, amikor Irán deklarálta magát minden síta gazdájának is egy ilyen hasonlattal a Közel-Keleten, és onnantól kezdve a sítáknak, akik addig a társadalom periférián éltek, lett egy patrónusuk. A Hezbollah pedig valóban egy milícia, egyes megítélések szerint terrorszervezet, ami nem minden esetben áll távol az igazságtól, de mégiscsak egyben egy társadalmi hálóként működik, amely szolgáltatásokat nyújt párt alapon, de ez sokkal inkább lokális, mert a területeken élő, hozzájuk nem kötődő, vagy ML párthoz kötődő sítákat, vagy keresztényeket adott esetben ugyanúgy benne tart a hálójában, akikkel politikai szövetségben van, ugyanakkor politikai pártként is működik a parlamentben, a francia mintára megalkotott alkotmányos kereteken belül, tehát egy nagyon hibrid dologról
igen,
beszélünk.
Hát az is nagyon érdekes, ahogy mondod, hogy a milícia, hogy az erőszak monopólium, ma ugye ott nem feltétlenül van az államnál. Európában nem tudod elképzelni mondjuk legalábbis az EU-n belül, hogy legyenek olyan fegyveres szervezetek, amik nem egy az egyben az államnak, ugye a rendőrsége vagy a hadserege. De hát a Hezbollahtól a Hamászon át a Fatahig ugye az, hogy lövik egymást, az feltételezi, hogy ők fegyverrel rendelkeznek, és ezt az állam hagyja.
De tényleg ez az arab világban, ez azért van így, mert ez, amit mondtál, törzsszövetségek minden bonyolulta, vagy az, hogy igazából maga az állami szint, mondjuk úgy nemzeti szint, amit én látok az ország szint, az gyengébb. Mert mindig ezt látom például Iránban, és legalább háromféle, mondjuk úgy, hogy felügyelő katonai szervezet van, és stabil országban.
Minden országban más, tehát nem általánosíthatunk az arab világban, ez így van, mert tehát azt mondanám, tehát hogyha egy általános mintázatra vagy kíváncsi, akkor azt mondanám, hogy egy arab vezető addig lehet hatalmon, amíg a lehető legnagyobb szabadságot adja meg a különböző csoportoknak, és azt a keretrendszert egyben tudja tartani. És persze nyilván vannak még egyéb dolgok, mint a jóléti szolgáltatások, az egészségügy, az élelmiszerek támogatása, ami mindenhol van, mert ez kell ahhoz, hogy pacifikáljanak egy társadalmat. De igen, tehát az, hogy nem avatkoznak bele dolgokba. Tehát számos arab országban például, hogyha te elütsz valakit a kocsiddal, és mondjuk te családjával meg tudsz egyezni egy bizonyos kártérítésben, akkor nem kerül bíróság elé ez az ügy. De ez csak egy példa. Uh-huh. Tehát az informalitás az nagyon erősen ott van.
Igen, de azt mondom, hogy értem, hogy itt van egy nagyon kemény egyensúlyjáték, egyrészt legyél főnök, tehát hogy legyen hatalmam, nyilván, de meg addig fognak támogatni, amíg megadom a szabadságokat, és a megfelelő módon utasítok, és olyat, amit ő meg is akar csinálni, hogyha szembe megy, lehet, hogy megbuktatnak. Ez világos, csak hogy ez tipikusan nem az a állami működés, amit én látok mondjuk egy európai logikában, ahol amit állampolgár azt várom el, hogy legyen egy egységes valami. Tehát én azt látom, hogy viszont a társadalom a legalsó réteg eléggé kiszolgáltatott marad így, hogyha fölötte a középvezető rétegek gyakorlatilag kis hercegségek módjára működnek.
Gyakorlatilag igen, meg ne felejtsük el azért, hogy a legtöbb arab országban azért él is az erőszak monopóliumával az állam, a titkosszolgálatok pedig nagyon átszövik a társadalmat, aminek van is alapja, tehát ne felejtsük el, hogy amitől mi tartunk Európában, és ami minket is sújt a terrorizmus, azért ott is megvan, tehát ne hányan nézzük meg az iszlám állam külföldi katonáinak a bázisa az öbölből és Észak-Afrikából érkezett, tehát vagy nagy számban, sokkal nagyobb számban, mint Európából, tehát az iszlám és a szervezeteknek és a aktuális rezsimek legitimitását megkérdőjelező jellemzően vallási alapú csoportoknak, tehát a társadalmi bázisuk is lehet, hogyha nem figyelnek oda a hatóságok.
Hát innentől kezdve tényleg még kérdésesebbé válik, hogy a nyugat-európai típusú demokrácia, vagy most hát Amerika még csak mindegy, szóval, hogy az a fajta demokrácia exportnak mennyi jövője vagy értelme van, de ebbe most nem menjünk bele, viszont a vallásba egy kicsit igen. Tehát az, hogy sokkal jobban átszövi a mindennapokat, ezt értjük, viszont van-e ott is gyengülő tényező, hiszen Európában azt látjuk, Magyarországon ugye most a legutolsó népszámlálási adatok szerint már nem tudom, már felénél is kevesebb vallja magát vallásosnak, és azt is látjuk, hogy aki igen, annak sem feltétlenül a napi szervező ereje az életének ez, hanem egy spirituális valami, ami tök oké, de hogy a mindennapjait azért nem feltétlenül határozza meg ez a dolog. Halad e felé a muszlim világ is, vagy az arab világ, vagy ennek még nincs ott jele?
Hát bizonyos szimbólumokban igen, tehát hogy oké, Szaúd-Arábiában most már vezethetnek a nők, meg egyéb dolog, amit ennek tudunk be, de valójában egy egyszeri muszlimnak a szempontjából, de még a vallástudóknak a szempontjából sem válik külön a vallás, a közélet, a politika, meg minden egyéb, meg a társadalmi kultúra, leginkább talán adjuk a politikát most ki ebből. Tehát egy hétköznapi muszlim számára, ami számára az iszlám, az nem csak az iszlám tana, hanem azok a népi szokások, hagyományok, tradíciók, amit ő iszlámnak vél, tehát számos iszlám van, és ez nem egységes, tehát egy indonéziai megélt iszlám totál más, mint egy szenegáli, vagy egy egyiptomi iszlám. Tehát alapvetően a társadalom vallásos, az iszlám az egy jogvallás, tehát hogy alapvetően szabályokat diktál, de nem önkényesen értelmezik, hanem a vallástudók értelmezik ezeket a szabályokat, és fontos szervező eleme a társadalomnak. Tehát az, hogyha valaki az iszlám világban, vagy egy vallásos közegben, és itt beszéltünk a közel-keleti keresztényekről, és azt mondja, hogy ő ateista, az azt jelenti, hogy ő szembefordul a társadalom szervező elvével és a társadalmi normákkal. Ez olyan, mint hogyha valaki azt mondja Európában, hogy tagadja az alkotmányt. Rossz példa, mert nem igen, alkotmány, mert persze. A saria az nem
de,
alkotmány.
De azt is értem, hogy azzal, hogy vallásos, az inkább az is, hogy szabálykövető, vagy hogy mondjuk központi normarendszer elfogadó, és persze egy kicsit mindenki más, hogy akár mondhatom igen. A kereszténységre is, hogy keresztény szeress fele barátodat,
persze, de hát itt az is voltak normakilengések. Életszervező igen. Erő volt de, igazából.
Igen, és ennek megfelelően tehát nem mondhatja senki azt, vagy egy közel-keleten valaki, hogy nem vallásos, mert ezzel azt mondja, hogy nem megbízható. Tehát és most, hogyha azt mondja, hogy keresztény, az oké, mert az egy ott is értelmezhető kategória, igen. De az, hogy ateista, az már nem. És igen, tehát én nem látok ilyen tendenciát, viszont azt is fontos látni, hogy az iszlám az nem egy kőbevésett dolog, az egy nagyon is reflektív dolog. Tehát az egy élő, sokszor jön ez a egyébként hamis toposz, hogy nem volt Luther Márton az iszlám világnak, ezért tartotta, ahol tart. Ez azért nem állja meg a helyét, mert alapvetően, mint ahogy a judaizmus is önmagát reformálja meg folyamatosan, és mindig adaptálják a vallási szövegeket az aktuális kívásokhoz, ugyanez zajlik az iszlám világon belül is, tehát a vallási szövegeken keresztül minden és az ellenkezője is megmagyarázható, mert különböző időszakokban különböző kérdésekre válaszul születtek a szövegek, amiket aztán analógiákon keresztül érvényesítenek, meg egyéb módszertani eljárásokon keresztül az aktuális szituációra, tehát bármi, tényleg szó szerint minden belefér az iszlámba, meg az ellenkezője is, hogyha az, a realitások az diktálják.
Ezt értem, azt hiszem, mert hogy igyekszem, de hogy akkor konkrétabban kérdezem meg András kérdését, a globalizáció és a digitális technológia mit művelt az arab világgal?
Hát megbolygatta.
Abszolút,
tény és való, megbolygatta, mert innentől kezdve vannak nemzethatárokon átívelő gondolatok, tendenciák. Ez régen is megvolt már a 90-es években a műhold adótnak a megérkezésével, amikor hirtelen kialakult egy ilyen nemzethatárokon átívelő szféra, akkor jött az Al Jazeera, mint az arab, hamisan arab BBC-nek nevezett pánarab csatorna, egyéb riválisai. Most sokkal inkább fragmentálódik a digitális médiával, és ott is jellemző az, hogy megindult az individuális tartalomfogyasztás, és ott is ugyanazok a diskurzusok, vagy nagyon hasonló diskurzusok zajlanak le, mint Európában, ahol az idősebbek attól féltartanak, hogy a fiatalok elvesztik a gyökereiket, a tradícióikat, és hogy mi lesz a vége, nem tudjuk.
Egy picit még iszlámozzunk egyébként annyiban, hogy Bár azért ez már nyilván közhely számba megy, hogy az iszlám is egy toleráns dolog, tehát hogy egyáltalán nem a terrorizmussal kell, meg a nagyon szigorú, tényleg a megkövezéssel, meg az ilyenekkel kell ezt a dolgot azonosítani, de hogy, mert hogy az ütötte meg a fülemet, amikor mondott, hogy most már Szaúd-Arábián is vezethetnek a nők, de hát egy csomó iszlám országban meg ez nem volt kérdés amúgy sem, nem?
Persze, meg Katarban az állami egyetemeken nagyobb arányban vannak nők, mint férfiak, tehát ezek persze, ezek folyamatosan zajlanak, csak hát nyilván a nyugat különböző szimbólumokon keresztül próbálja a liberalizmus vagy konzervativizmust értékelni, mint mondjuk a fejkendő, vagy amik vizuálisan láthatóak, általában kevésbé vizsgálja, vagy rengeteg munka van, ami vizsgálja ezeket a jelenségeket önmagukban, de ez már tudományos szakirodalom, és nyilván egy hírfogyasztó számára teljesen érthető okból nem jönnek át feltétlenül.
Persze, csak hogy erre azért időről időre érdemes felhívni a figyelmet, hogy önmagában az, hogy valaki muszlim, attól neked nem kell félni, hogyha te nem vagy az, tehát, hogy ő
hát
nem az
remélem,
a
célja, hogy... Hát neki túlépett, vagy tudom, hogy nem, de az azért most csak ide az apró érdekességek, és én nem készültem egy adásra dátumokkal, és biztos, hogy nem egy évben volt, de kb. Egy évben volt egy nyilván ilyen tech leadership és technológia csillogás miatt, de az első AI állampolgára nyilvánítását, az emberi robot a Szaúd-Arábia, hogy kb. Abban az évben, amikor nők már elkezdhettek vezetni, és akkor így mosolyogtam, hogy itt most hirtelen nagyon kiterjesztették az új jogokat, de hát ezért tudjuk, hogy ez változik.
Igen, és ne felejtsük el, hogy nem minden, tehát a konzervativizmus, vagy amit mi ahhoz kötünk, az nem minden esetben vallásfüggő, sok esetben tágabb értelemben vett kultúrafüggő, tehát hogyha például az a homoszexuálisok jogait vesszük alapul például, tehát akkor tehát iszlám alapon megmagyarázható lenne, mint ahogy egyébként európai imámok teszik is, hogy ez miért kell tolerálni, csak egyszerűen a közel-keleti társadalmak, észak-afrikai társadalmak, nem is beszélve a szubszaharai afrikai társadalmakra, azok konzervatív társadalmak, tehát ez pont olyan, mint Oroszországban egy pópa is mondhatná, hogy ezt el kell fogadni, de valószínűleg attól még veszélyes lenne egy homoszexuális párnak végigmenni este Moszkván kézen fogva, mert a társadalmi kultúra nem ennyire toleráns.
Igen, de hogy a jó hír viszont mondjuk ezzel kapcsolatban meg az, hogy ez tök hamar tud változni, tehát, hogy egészen meglepő, hogy ez a most legliberálisabb Nyugat-Európában is még bűncselekménynek számított, nem tudom, 60 évvel ezelőtt, vagy tehát, hogy azért ez...
Itt
nem feltétlenül kell azért arra gondolni, hogy ezek majd évezredek kérdései, vagy évszázadoké. Mondd, ha akarsz kérdezni.
Nem, csak pont ezen gondolkodom, hogy én értem, az teljesen világos, és imádom, ahogy mesélsz erről, hogy az ember érzi, hogy vannak különbségek a mondjuk úgy a szimbólumok fogalmak között, és hogy a nyugat-európai demokrácia, vagy az amerikai demokrácia ütközése vs, ezt értem. Mint ahogy azt is, hogy valószínűleg egy képzetlen, nem tudom, katona, vagy politikus, amcsi politikus pofára tud esni, hogy oda megy a miniszterelnök, de igazából ő egy tájékoztató jellegű arc, mondjuk három törzsi vezető, és képes meg kell tanulni, de van szakemberük. De hogy mi lenne nekik a jó? Én ezen gondolkodok sokat, mert nem most izéből, de amikor azt látom, hogy mondjuk úgy élik meg mondjuk az afgán nők, hogy azért nem olyan jó, hogy nem tudunk már tanulni, vagy ilyet, tehát hogy az iszlámnak Vagy tehát az arab világban, hogy fejlődjön a társadalom jobban, én azt érzem, hogy kicsit le van folytva, de nem átlásítani akarok, de hogyha világ jólétét nézem, vagy bármit, hogy te szerinted mi lenne a jó most így, akár egy országnak, amivel szerez foglalkozom, vagy egy régiónak, hogy menni már nem az a jó, hogyha lövöldözünk egymásra, tehát most nem akarok naív lenni, de hogy azért van egy csomó probléma, például az elsivatagosodás. Köszönöm, befejeztem. Szóval érted, szerintem mi az a problémák, amikkel az arab világ most küzd, és amiket meg lehetne oldani?
Uramisten, tök nagy a kérdéskör. Igen, tehát az elsivatagosodás az abszolút, persze. Én az a helyzet, hogy azért... Tehát nem mernék belemenni társadalmi érnökösködésbe, mert nem. Tehát nagyon könnyű megmondani, nem Budapestről, a kényelemből.
Ja, egy nem, sok után, gondoltam, hogy így, igen. Te csak mit szeretnél?
Én nem szeretnék, én megérteni szeretném azt, hogy miért zajlik ott. Azt látom, hogy alapvetően a Közel-Kelet nagy része, de mondhatjuk azt a régiót, de nem tágabban akár Közép-Ázsiának egy jelentős része, az indiai szubkontinensnek egy jelentős része, az egy válságövezet, klimatikus, számos egyéb okból. Ami a társadalmak mindig a túlélésre törekednek. Tehát amit látunk egy társadalomban, annak úgy általában okai vannak, és valamiatt kialakultak. Tehát, mint például az Indiában a kasztrendszer, hogy szuper lenne egy olyan India, ahol mindenki egyenlő és ugyanolyan lehetőségei vannak, de egy ilyen Indiában, hogy most megszűnne a kasztrendszer, lehet, hogy egymás torkának mennének késekkel, mert egyszerűen nincs elég forrás ahhoz, hogy mindenki egy életszínvonalon éljen. Hasonló módon a vallásosság az arab világban egyszerűen Egyiptomban, ahol most már 110 millió ember van, ha hirtelen nem lennének megszűnne a vallás, így, tehát így tönkre menne a társadalom, felrobbanna, mert most nem járnának ők jobban azzal, hogyha a nyugatiak példájára vagy mintájára volumenével szeretnének fogyasztani, mert nincs miből. Tehát ott az, hogy tehát nagyon nagy baj lenne Európa számára is, hogyha most úgy megszűnne az iszlám az észak-afrikai közel-keleti régióban, és azok az emberek, akik most azon gondolkodnak, hogy hogy éljenek jó muszlim módjára, eljárjanak a mecsetbe, napi ötször íma, böjt, meg napi életviteli dolgokkal foglalkoznának, úgy hirtelen szeretnének belépni a fogyasztói társadalomba, mint az európaiak, mert akkor vagy ide vágyna mindenki, így is sokan, de akkor főleg, vagy ott lenne olyan háború, aminek a nyomán vágynának ide nagyon sokan. Tehát én nem merek a kérdésedre válaszolni, azt mondom, hogy ezek a válságrégiók kitermelik a megoldásaikat, amik nem jók, és sőt borzasztóak messziről nézve, de nem tudom, hogy ha csak nem akarjuk pénzzel tömni és ezeket a régiókat, mi más van?
Hát amúgy szerintem érdemes lenne akarni, de bocs, RP, hogy beléd folytom a szót, csak hogy...
Nem folytod, így... abszolút, csak tisztázni, vagy nem, lehet, hogy félreértetek, talán egyrészt nem azt szeretném, hogy itt megmondjuk a tutit, azt mindig is lőhetem, hogy itt valaki eleve terepre kell.
De
menni,
nagyon fontos volt, hogy... amit Omar mondott szerintem, tehát ez nekem olyan szépen leírta ezt az egész kérdéskör tényleg.
Hogy itt van Egyiptom, ami akkor is... Hogy mondjam, történelmi, vagy egy nagyon erős környék, nagy hagyományokkal, a brit protektorát, jó iskoládottsága, tudom, hogy ég és pörd van a különféle észak-dél között, stb., de vannak akkor is potenciálok, a szuezi csatornátok, ez a sok minden. De hirtelen ők is nagyon sokan lesznek, tehát 110 millió nagyon sok.
Magyarországi területen, mert annyi a lakható rész, persze.
Igen.
Kb.
Ja, hát én ezt sem tudtam, mert ezt tudom, hogy nagy az ország.
Mentén lehet játszani, ott a szélén az egy elég barátságtalan vidék.
Abszolút.
És akkor jó, nyilván az én dolgom, mondjuk pont ilyen egyiptomi információs társadalmi stratégiát olvastam, és az tök jó, mert az van, mi történik, van egy csomó ember, megérkezik a digitális technológiák, elkezdenek kommunikálni, elkezdenek mindenről beszélni, és akkor ugye említetted az arab tavaszt, vagy bármit, ahol pont a digitális technológiának elég jelentős szerepe volt, legalábbis az utolsó elemzések úgy mutatják, azon kívül rengeteg meg, de lényeg az, hogy valahogy meg kéne mégis oldani egy problémát. Ugyanabban a régióban van egy csomó lakatlan terület. Nyilván nem azt mondom, hogy menjenek ki a sivatagba lakni, meg nyilván nem is az, hogy öntözzük el a tengereket, csak én nem az iszlámot akartam eltüntetni, hanem azt hiszem, hogy az arab világnak az lenne a jobb, na, hogy kinyögjem. Hogy ez, amit András említett, hogy egy országban ezt pontosulnak, vagy az, hogy nem tudom, elkezdik a Szaharát bezöldíteni, vagy tehát az, hogy mindenki elmegy valóban, onnan visszaküldik, az, hogy egymást lövöldözzük, ezek nem megoldások.
Nem.
Van-e olyan jövő, amit te a kedvenc régiónak elképzelnél, hogy nem tudom, Szíria milyen legyen 10 év múlva?
Hát persze, tehát hogy ne lenne, csak nem érzem reálisnak a kivitelezését, tehát vágyvezérelt módon, persze, igazad van. Tehát
de azért ez fontos, mert hogyha van egy vágy, akkor megpróbál esetleg arrafelé elindulni valami, aztán, hogy abban mi lesz, az nyilván egy más kérdés, de legalább ideó van hozzá.
Hát gondolj bele, hogy annó, de fáradt vagyok, ki mondta, van nekem egy álmom nagy szöveget.
Martin Luther King volt talán? Vagy
igen, úgyhogy gondolj bele, azt mondta volna, hát de nem reális, akkor az a nagy beszéd, hát már nincs.
Tök jó lenne egy olyan közel-kelet, ahol nincs szárazság, ahol működik a mezőgazdaság, és be lehetne a sivatagot vetni kukoricával és búzával.
Jó,
csak ez nem biztos, hogy az emberi tervezés keretein belül, vagy az ember ezt meg tudja valósítani.
Oké, de mondjuk az a feltételrendszer adott, és ugye erre akarok majd így lassan egy óra utána kitérni, hogy oké, de marad-e ott valaki egyáltalán, vagy mi van a migrációval, ami neked ugye a másik szakterületet, sőt a szakterületet talán, hogy rendben, tehát azok a feltételek adottak, hogy valószínűleg a Szaharát egyelőre nem fogjuk tudni kizöldíteni, de mondjuk ezek mellett, a feltételek mellett például pont az RP által emlegetett digitális kultúra az, hogy távmunka lehetőségek vannak, hogy a pénz esetleg úgy is be tudod áramlani, hogy azt nem feltétlenül betonba vagy kövekbe kell rakni. Ez jelenthet valami megoldást?
Persze, egyébként az hozzátartozik, hogy a hosszú távú tervezés és pláne a nagy befektetéseket igénylő hosszú távú tervezések az azoknak az országoknak vagy kormányoknak a luxusai, akiknek van tartalék. tudjuk, és nem veszélyezteti a legitimitásukat az, hogy forrásokat különítenek el a hosszú távú tervezésre. Mm-hmm. Tehát,
itt jutottunk el a szaudarábiai okosváros vízióhoz, amiből nem lesz szerintem
kerik
semmi.
A 150 milliárd, vagy mennyi dollárból. Persze, mert van annyi tartalékuk, szuper, de egy palesztin hatóság a következő hónapban szeretné az embereit kifizetni, nem két év múlva, mert addig már vége a legitimitásának. Tehát én nem igazán látom ezt a részét. Hát egyébként az tény is való, hogy azért ott is van emberáramlás, és a szegényebb régióknak az messze az elutazott dolgozói, akik vendégmunkásokként működnek, hogy gazdag öbölországokban, azok fent tudnak családokat tartani az anyaországban. Tehát ez a része működik meg, nyilván Európa részéről is egy ellenőrzött olyan vendégmunkás programokon keresztül, amelyek nem úgy végződnek, mint a 60-as évek beliek, hogy családegyesítések és állampolgárság szerzés és olyan csoportoknak a honosításával végződik, akik nem állnak integrációsnak azon a szintjén, hogy ne legyen ebből gond. Tehát, hogyha egy ellenőrzött vendégmunkás programról van szó, tehát az, hogy két éves szerződésekkel megfelelő országból jöhetnek emberek, ez működőképes lehet. Tehát gondoljunk arra, hogy Marokkóban, Törökországban Anatólia, Marokkóban a Rif-hegység úgy tudott belpolitikailag is pacifikálódni, és úgy tudott megindulni a fejlődés útján, hogy az adott kormányok a munkaerő kölcsönzési szerződések keretén belül ezekből a régiókból válogattak ki fiatal férfiakat, hogy menjenek el dolgozni. Utána jött a gond, hogy maguk után vitték a családjaikat, de ez már Európának a problémája, meg az, hogy Európa ezt akkor ilyen így állt a kérdéskörhöz, de ellenőrzött körülmények között ez működő koncepció lehetne.
Persze, van egy kölcsönös egymásra utal, csak igen, csak ugye az ember mindig odajut el, hogy van megoldás, csak okosan kell viselkedni, meg nem ilyen ipari logika szerűen, hogy igen vagy nem, hanem hogy kell kigondolni, csak hát erre van kevés idő.
Jönnék én egyrészt egy nagy víziós kérdéssel, aztán utána meg majd a végére egy egészen konkrétan, mert hogy már egy órája beszélgetünk, nem képzeljétek el, ami nem baj. Csak Omárnak majd egyszer csak el kell jutnia egy találkozóra. Az óriási nagy víziós kérdés, egy picit beszéltünk erről az adás előtt, hogy lesz-e vajon egyszer egy darab kávészínű, kicsit vágott színű olyan emberiség, ahol mindenki mindenkivel összekeveredett, illetve ennek most egy stációját látjuk a jelenlegi migrációs folyamattal, vagy ez tulajdonképpen egy körkörös ügy, hiszen a mórok ott voltak Ibériában, nem tudom, 800 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt, hiszen már Oszmán Birodalom is volt Európában, és hogy ez most egy olyan ügy, hogy picit most erre felé megy, aztán majd visszamegy.
Hát az identitások azok mindig változnak, és az identitásokat mindig újra tárgyalják, hogy mit akar. Adott esetben egy nemzeti identitás, tehát nem ugyanazt jelenti ma magyarnak lenni, mint 50 vagy 60 évvel ezelőtt, és akkor még az országon belül részekről nem is beszéltünk. Hogy egy totális összekeveredés megvalósul-e, én ezt azért nem gondolom, mert azért vannak olyan társadalmi struktúrák a világ jelentős részén, amin ezt nem lehetetlenít, de megnehezíti a bekeveredést. Uh-huh. Egyszerűen, mert nem befogadóak ezek a struktúrák. Hogy Európában mi lesz, azt látjuk, hogy zajlik az európai identitásoknak az újrafogalmazása, és nemzetállami szinten is komoly diskurzus van a felül, hogy mit jelent németnek lenni most már, hogy Németországban nem csak németek élnek, hanem olyanok is többet generációt. Tehát ez nyilván egy új keretrendszer.
Klasszikus eset, bocsánat, ugye a német foci válogatott, ahol tulajdonképpen nem tudom, fekete bőrű a játékosok a legnagyobb sztárok között vannak, és tudjunk is, hogy.
Hát jó, de a globális felmelegedés miatt leégtek a árja focisták.
Ja, Istenem. Na mindegy, folytasd, aztán utána kíváncsi vagyok, Járpite, mit mondasz ugyanerről?
Az igazság, hogy nem tudom. Tehát azt látom, hogy most zajlik egyfajta újrafogalmazása az európai identitásoknak is, amiben Európa azért is, mert kontrasztként már itt vannak olyan bevándorlók, akikkel szemben meghatározza magát, ezért az európai társadalmak újra határozzák önmagukat. Nem vagyok benne biztos, hogy ez etnikai alapon történik, hiszen...
Hát egyre kevésbé, nem?
Igen, mivel Európában azért azt látjuk, hogy a bevándorlás ellenes erőknek is elég sok nem európai gyökerű tagja van, tehát Geert Wilders Hollandiában negyedrész indonéz. Igen. Thierry Boudé, szintén a másik jobboldali üdvöske Hollandiában, szintén negyedrészt indonéz. Az igaz finneknek van kenyai származású, jól emlékszem, kenyai származású képviselője, tehát nem igen. Etnikai alapon feltétlenül, de identitásban igen, és az is valószínűleg látszik, hogy kevésbé lesz egy idő után befogadó ez az európai identitás, ami kialakul, de nem tudom, hogy mi alakul ki egész pontosan, azt sem merném kijelenteni, hogy európai identitás alakul ki, hiszen ez minden nemzetállamban más keretrendszeren belül és más kiinduló ponttal zajlik, tehát totál más egy brit identitás, mint egy német identitás, vagy egy francia, és mindenhol helyi keretrendszeren belül zajlik ez a folyamat.
Árpi, te ugyanerről a kérdésről?
Azon gondolkodok, hogy a kérdésed az, hogy mondjam, biológiai alapú volt, vagy kulturális alapú.
Nyilván inkább kulturális, tehát a biológiai része az. Egyébként a biológiai az még talán elképzelhető is, nem csak mondjuk nyilván az meg sok
az
száz év.
Az is számít, csak ugye a biológiánál érdekes az, hogy mondjam, most így egy rasszon belül, az európai rasszon belül az elmúlt 100 évben mennyit változtattunk, egy kódon belül azzal vitaminokat teszünk, stb. Tehát, hogy nem tudom, az 1880-as évek londoni fehér férfia, és a 2000 vagy 1980-as évekbeli fehér férfi, mekkora testsúlykülönbség, testmagasság különbség van, tehát ezek kihőd néz ki, itt is azért, kulturálisan én
nagyon... Bocsánat, de akkor a biológiára végül is mi a válasz? Hogy egyszer csak lesz ilyen majd biológiailag, ha kulturálisan nem is?
Ja, hát itt azért 8 milliárd emberről beszélünk, tehát hogy inkább az van, hogy ezek, amik sajátosságok voltak, azok lesimulnak, és a statisztika mindig a nagy átlagokat hozza ki. Tehát azt mondani, hogy a magas szőke, vagy a vörös hajú, vagy ezek nyilván elsodródnak, egyszerűen azért a génállomány feloszlik, másrészt itt azért van egy 20-25 éves átfutási ciklus, már biológiai ciklusról beszélek, szerintem pont azt akartam mondani, ez már nem olyan lényeges, nyilván olyan értemben, hogy ennek a legerősebb jellemzője, vagy a kinézet, ugye ennek megvan, ahogy egy kód, hogy megy át. Most nem akartam ebbe belemenni, hogy
hívunk, bocsánat, csak az, evolúcióbiológust is majd akkor vendégnek, és ezt majd vele kitárgyaljuk.
Jó, nem, engem a kultúra része érdekelt, hogy az, hogy tudod befogadni mondjuk egy USA-ban az, hogy először elfogadod a mesztic nőket, akik filmekben szerepelnek, és akkor úgymond a legszebb példányokat látod, a keveredésnek a legizébb, és a klasszikus, így mondom, hogy négert nem bírja elviselni, de érdekes mód a kreol bőrű szépségeket meg, és akkor elkezdenek között. Na, kulturálisan én szerintem Európa nagyon sok mindent túlél. Szerintem az európai identitás tök cool, én nagyon szeretem, és azért ha belegondolunk abba, hogy a német-római császárság idején, vagy stb. Idején mennyire szétesett volt, nem is volt ilyen, mégis van valami felé, halad. Szerintem itt egy nagyon izgalmas időszak van, amikor meg kell tanulni egymástól, és ezt tudom, hogy nehéz, és főleg olyankor nehéz, amikor erőforrás fókuszú világ van, tehát, hogy mindenki próbálja tartani mint övét, és minél kevesebbet adni másnak, de én az akkor is látom, hogy a globalizációnak van egy ilyen együttműködésre rákényszerítő ereje is, nem csak ezért, úgyhogy én azt gondolom, hogy az európai logika a legversenyképesebb most, annak ellenére, hogy nem úgy néz ki. Most azt mondom, hogy mesterséges intelligencia fejlesztéseknél könnyebb a személyiségjogok figyelembevételi nélkül fejleszteni, mint azokkal, de én azt gondolom, hogy egyszerűen csak úgy, ahogy nem ismertünk volna rá egy 200 évvel ezelőtti európai identitásra sem, szerintem az meg lesz, mert a geolokáció szerintem még meghatározóbb lesz, mint eddig.
Igen, és hát ugye tényleg ez van, hogy oda-vissza az ilyen egészen hétköznapi profán dolgokban tényleg a kajától odáig, hogy Messi Szaúd-Arábiában focizik. De hogy ezek számítanak, nem? Tehát, hogy ezek azok az apróságok, amik közben meg sokkal nagyobb hatással vannak adott esetben, mint mondjuk egy politikusnak az agendája. Menjünk viszont így zárszó gyanánt lassan egy sokkal konkrétabb kérdésre. Mi van most Szíriában, és a következő néhány évben szerinted mi lehet ott? Tehát van bármilyen államszervezet, ami most úgy nagyjából az országot uralja, vagy teljes anarchia?
Hát Szíriában gyakorlatilag 2020 márciusában elhallgattak a fegyverek, azóta az ország szét van szakadva, a nagy részét, kétharmadát a területnek Assad elnök uralja, de ez nem minden esetben egy gyenge uralom, hiszen sok esetben különböző milíciákkal kellett kiegyeznie azért, hogy egyesíteni tudja ezt a területet, ahol meghagyja a már említett helyi autonómiát, ami sok esetben mondjuk az áthaladó forgalom megvámolása, tehát gyenge az államhatalom nagyon sok helyen. A lakosság, azokon a helyeken, ahol sűrű lakosságot, a titkosszolgálatok újra kiépítették a networkeiket, hogy ne is legyen olyan, amilyen volt. Viszont a gazdaság katasztrofális, ami miatt elég erős az elvándorlás továbbra is, és nagy a társadalmi feszültség, de nem olyan feszültség van, ami megkérdőjelezi az autoritását. uh-huh. az elnöknek. Vannak a kurd területek, ahonnan az iszlám államot kiűzték, egy minimális amerikai jelenlét mellett épül gyakorlatilag egy kurd, nem autonómia, de mégiscsak egyfajta kurd entitás, megtámogatva az olajvagyonoknal, aminek jelentős része helyben marad, más része megy a szíriai kormányzatnak.
És nem is tudtam, hogy ott van sok olaj
kurdenseken. Igen, legalábbis ahol ez a szíriai védelmi erők vannak amerikai támogatással, uh-huh. de pár száz amerikai katonáról beszélünk. Igen. Hát ez az Egyesült Államok megvetette a lábát Szíriában, ami hagyományosan orosz övezet volt, szovjet övezet volt, vagy befolyási övezet a hidegháború idején, tehát ez most egy eredmény. De van az ország északi része, ahol Törökország sikerrel akadályozta meg azt, hogy kialakuljon egy egységes kurd entitás a határaitól délre. Ott vannak fizikailag a törökök, illetve a különböző mérsékeltnek tekinthető felkelő frakciók török zsoldban gyakorlatilag helyi közigazgatást teremtve. Ott az etnikai arányok megváltoztak. A törökök célja az, hogy egy idő után az országukban gazdaságilag nem hasznosítható menekülteket, mert át visszatelepítsék Észak-Szíriába, illetve van Észak-Nyugaton egy pici ex-Al-Qaida által uralt terület, ami ahova különböző hadicselekmények során, amikor vesztésre álltak, oda buszoztatták a radikálisokat az ország különböző területéről. 4,5 millió ember él egy korábban 1,5 milliós területen, elég rossz körülmények között, de ennek a területnek a felszámolása túlzott erőforrást igényelne, ezért inkább életben hagyják ezt a mini, nem nevezném kalifátus, de egy markásan vallás, kemény vonalas vezetés alatt álló régiót.
Ez még akár tűzfészek is lehet a következő évtizedekben valamikor?
A közel-keleten bármiből lehet tűzfészek, de azt látjuk, hogy a feleknek nincs kapacitása arra, hogy újra egymásnak menjenek területszerzés céljából. Tehát befagyott gyakorlatilag a konfliktus, a nagy részvényesei a konfliktusnak, az oroszok, a törökök kiegyeztek gyakorlatilag egymással, az amerikaiak is ott vannak. Megint csak ott tartunk, hogy európai aggyal, európai politikai, politológiai terminológiákon keresztül nem lehet megérteni, de egy állandósult idéglenesség fele halad ez a dolog, mint annyi minden más a közel-keleten, vagy a Kaukázusban, vagy az egyéb ilyen régióban.
Igen, és olyan szép zárszó lett volna, de hogy a kurdokat említetted, azért azt még megkérdezném, hogy velük egyébként mi a helyzet, hogy szerinted lehet-e belátható jövőben saját államuk? Kell-e egyáltalán nekik tényleg saját európai értelemben vett állam, vagy tudnak boldogulni anélkül is?
Hát eleve több ország közt vannak szétosztva. Igen, Törökország, Irak, Szíria, Irán, mindegyik fronton már teljesen más irányba fejlődtek a kurdok, és más kiinduló pont volt. Tehát, hogyha most egy országba kerülnének, az nekik is elég nagy baj lenne, mert az iraki kurdoknak a mondhatjuk, hogy klán, törzsi alapú társadalma nem kompatibilis a törökországi kurdoknak az egyébként ilyen városi munkás jellegű csoportjaival, tehát teljesen mások a struktúráik, nem hinném, hogy ők ezt akarják, de ha akarnák is, akkor is van bőven érdekellentét, vagy olyan ellenérdekelt felek bőven vannak.
Szuper volt. Én sokkal többet tudok az arab világról, mint tudtam egy másfél órával ezelőtt, vagy egy órával ezelőtt, úgyhogy...
Abszolút. És hát akkor a migrációról még nem is kezdtünk el beszélni, de lehet, hogy majd egy másik adást ennek egyébként megszentelhetünk. Szejfo Omer, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
És találkozunk még. Sziasztok!
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 Ez volt a Jövő Zenéje.